Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében adunk neked most hálát, és állunk lélekben a te kereszted előtt, Úr Jézus. Köszönjük neked, hogy vállaltad értünk a kint, a szenvedést, a gyötrelmeket és a halált, hogy meghalj értünk, miattunk és helyettünk ezen a napon, több mint 2000 éve. Köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy a tiéd lehetünk mindazok, akik elfogadják a te megváltásodat, a te kegyelmedet. Köszönjük neked, hogy annak a keresztnek, és ami azon történt, az ereje ma is tart, és a miénk lehet. És hadd dicsérjünk, hadd magasztaljunk most téged azzal, hogy eljöttünk ide, hogy dicsérjünk téged, hogy hódoljunk neked, és kicsit elmélkedjünk mindarról, amit értünk tettél. Kérünk téged azért, hogy te töltsd be rajtunk ennek az ünnepnek jelentőségét, értelmét, adj üdvösséget, megtérést azoknak, akiké még ez nem lehet, de itt vannak és vágyakozó szívvel vannak ma itt. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt a napot, köszönjük neked az üdvösséget, köszönjük neked a te kimondhatatlan irántunk való szeretetedet. Legyen tiéd a dicsőség ezért. Amen. Lukács evangélium a 20. fejezet 9-től 19. versekig tehát. Azután egy példázatot mondott Jézus. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített. Azután az egész szőlős kertet bérbe adta gazdálkodóknak, majd hosszú időre elutazott egy másik országba. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte egyik szolgáját a bérlőkhöz, hogy hozza el a termésből a neki járó részt. A bérlők azonban megverték a szolgát, és üres kézzel küldték el. A tulajdonos ekkor egy másik szolgáját küldte oda, de a bérlők azt is megverték, gyalázatosan bántak vele, és üres kézzel küldték el. Elküldte hát a harmadik szolgáját is, de azt is bántalmazták, megsebesítették, és kidobták a szőlőskertből. Végül a tulajdonos azt gondolta, mit tegyek? Elküldöm hozzájuk az egyetlen fiamat, akit nagyon szeretek. Őt talán meg fogják becsülni. Amikor a bérlők meglátták a fiút, így tanakodtak maguk között. Nézzétek, ő a szőlőskert örököse. Gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az öröksége. Ezzel a fiút kidobták a szőlőskertből, és megölték. Mit gondoltok, mit fog tenni velük a gazda? Eljön, elpusztítja a bérlőket, és a szőlőskertet másoknak adja. Akik hallották ezt a történetet, így kiáltottak fel, Isten ments, hogy ez megtörténjen. Jézus ekkor a szemükbe nézett, és azt mondta, akkor mit jelent ez az írás? Éppen az a kő lett a sarokkővé, amelyet az építők félredobtak. Aki ráesik erre a kőre, az összetörik, akire pedig ez a kő zuhan rá, azt szétzúzza. A törvénytanítók és a főpapok megértették, hogy ezt a példázatot Jézus róluk mondta. Ezért legszívesebben azonnal letartóztatták volna, de nem merték, mert féltek az emberektől. Kedves testvérek, nagypénteki istentiszteltünk van, Jézus halálára emlékezünk, és ma nem azt a klasszikus történetet vettem elő, amikor Jézus a kereszten meghal és szenved, azt is lehetett volna. Inkább ez a példázat, ami egyébként meglepetésemre éppen a következő, ami Lukács evangélium a sorozatunkban, a nagypénteknek a jelentőségéről és az értelméről beszél és segít ebben bennünket. Ha emlékeztek rá, akkor azzal fejeztük be az eddigi tanulmányunkat Lukács evangéliumából, amikor megkérdezik Jézustól az írástudók, a farizeusok, milyen hatalommal cselekszi ő azokat a dolgokat, amiket tesz. És ugye Jézus kérdéssel válaszolt nekik, amire ők nem tudjuk, választ adtak, és azt mondta Jézus, akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. Viszont úgy tűnik Lukács leírásából, hogy miután elhangzik ez a párbeszéd, Jézus rögtön elmondja ezt a példázatot, amivel gyakorlatilag válaszol a kérdésre, hogy milyen hatalommal teszi azt, amit ő tesz. Nem mondja ki konkrétan magáról ebben sem, hogy ő az Isten fia, De értik a példázatot. Értik, mert tudják, előre tudják, hogy kivel van dolguk. De ez a példabeszéd, ez a példázat, ez válasz arra a kérdésükre, milyen hatalommal cselekszed ezeket. Amikor Jézus egy szőlős ültetvényről beszél, Izrael népe, aki nagyon jól ismerte az Ószövetséget, rögtön az Ézsaiás 5:1-7-re gondolhatott, amikor pontosan ezt mondja el a proféta, hogy ültet Isten egy szőlőskertet, és nagyon jól értették, hogy ez Izrael népét jelenti. Itt ugyanezt a képet veszi elő Jézus, és pontosan tudják, hogy ki a szőlősgazda, aki a szőlőt ültette, aki maga Isten. A szőlő magát, Izrael népét jelképezi. Amivel kiegészíti Jézus a példázatot, vagyis tovább viszi a képet, hogy a szőlő műveseket megnevezi, mint akik Izrael vezetői. A szolgák, akiket küld a szőlőbe, a tulajdonos, maguk a proféták, akiket folyamatosan küldött hozzájuk az évszázadok során, a fiú pedig maga Jézus Krisztus, aki ott áll előttük. Emlékezteti tehát Jézus ebben a példázatban először is őket arra, hogy milyen jósággal, milyen szeretettel, milyen gondoskodással bánt egészen idáig velük Isten. Mikor újra prófétákat küldött, és nem rótta fel nekik, hogy megölték őket, hogy megsebesítették az tulajdonosnak, az Istennek a hírnökeit, nem csak türelemmel küldte az újabbakat hozzájuk. Látták azt, hogy milyen nagy gondossággal ültette el őket Isten, amikor kiszabadította Egyiptomból, majd a 40 év alatt a pusztában néppé formálta őket, és bevezette a népet egy tejjel és mézzel folyó földre, amit bár fogságok tarkítottak, de ott és abban a pillanatban még mindig ott él Izrael népe és a zsidó vezetők. Tejjel és mézzel folyó földön, ami anyagi és szellemi áldásokról beszél, amit folyamatosan megéltek. És csak annyit kért volna tőlük Isten, hogy teremjenek gyümölcsöt az ő dicsőségére. Legyenek a pogány világban ragyogó fények, az Istennek a hírnökei, szent nép, egy elkülönített nép, akik az élő Istent szolgálják. Az alapvető kérdés ebben a példázatban az, hogy kié a szőlő ültetvény. Valójában kié az a szőlő ültetvény. És egy pontig a példázat történelmi jellegű, amint a szolgákat küldi és megölik, és küldi és megölik, ezt tettétek a prófétákkal, értették jól. Aztán egy forduló ponthoz érkezünk, amit ki is írtam, és ami ma az alapigé az ige hirdetésnek, amikor Jézus megnyitja az ajtót egy profétai kijelentés előtt, és a nagypéntek jelentőségét mondja meg nekik előre. Különösen a vallási vezetőknek, hogy mit fognak vele tenni Jézus Krisztussal. És akkor így olvassuk, meglátták a fiút, a bérlők, így tanakodtak maguk között, nézzétek, ő a szőlőskert örököse. Tudták, hogy ő a fiú. Gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az öröksége. És ezzel a fiút kidobták a szőlőskertből, és megölték. Szeretném felhívni a figyelmeteket egyetlen egy mozzanatra ebből a példázatból, ami most engem is megragadotta, hogy készültem mára. És ez a pont az, hogy a szőlő munkások pontosan tudták, hogy kivel van dolguk, amikor fogták a fiút, és kidobták, és megölték. Összejönnek a példázat szerint, és tanakodnak maguk között, és ki is mondják, ez az örökös. Ha ez az örökös, akkor az egyértelmű, hogy a tulajdonosnak a fiával van dolguk. Pontosan tudják. És Jézus elmondja nekik ezzel a példázatban, vagy ebben a példázatban, hogy itt nem tudatlanság van az okokként megnevezve, nem a tudatlanságukból cselekszenek, nem a tudatlanságuk miatt kérdezik, hogy milyen hatalommal cselekszi ezeket, hanem ez szintiszta szívkérdés. Hogy elfogadják-e azt, hogy kivel van dolguk? hogy elfogadják-e a tulajdonosnak a fiát. Tudják pontosan, hogy ki ő, hogy ő a Messiás, Isten egyetlen és szeretett fia. Nem tehette volna különben azokat a dolgokat, amiket tesz. Mint ahogy itt tudják a szőlő munkások, hogy most itt az örökössel van dolguk. És itt leleplezi Jézus a szívüket. Nem az a baj, hogy nem tudtok valamit, hanem az, hogy az van a szívetekben, hogy öljük meg, és akkor miénk lesz az öröksége. Alapvető kérdés Jézus kereszthalálában is, hogy kié a szőlőültetvény. Kié az ember feletti uralom. Ha megszabadulunk a fiútól, akkor a miénk lesz. Miénk lesz Izrael népe, mi uralkodunk fölöttük, mi fogjuk tudni továbbra is intézni a dolgaikat, nekünk lesz kiszolgáltatva minden ember. És mi nem akarjuk, hogy az örökös átvegye az uralmat. Mi nem akarjuk, hogy az örökösnek mi is magunk is fejet hajtsunk. Ha megszabadulunk a fiútól, a miénk lesz a birtok. Nem azért szabadulnak meg, mert nem tudják ki ő. Nem azért ítélik keresztre és feszítetik meg Jézust, mert valóban Isten káromlónak gondolják, mert nem hiszik, hogy ő a Messiás. Legalábbis a példázat szerint nem. Ezek az emberek a saját hatalmukat féltették, és a saját betöltött uralkodói szerepüket. Így akarták elrabolni Istentől azt, ami az Istené. A bűneset ismétlődik gyakorlatilag újra, kicsit másképpen játszódik ugyan le, de ugyanez volt a lényege ott is, és ugyanez volt a lényeg nagypénteken is. A kérdés, kié a szőlő ültetvény? Kinek a szőlőjében dolgoztok ti? Ki az, aki felbérel titeket? Mi lenne a ti feladatotok? És ebben a részetek lehetne, mert a munkások is kaptak volna a gyümölcsökből, de ők az egészet akarták maguknak. Nem akarták alávetni magukat az örökösnek, ők akartak uralkodni a szőlő felett, egész Izrael felett. Végig tudatában vannak ennek a szőlő művesek, és amikor a fiút megölik, az egy előre kitervelt dolog, ahogyan ezt tudjuk is, és nagyon jól lefesti ezt Jézus ebben a példázatban, tanakodnak, kitervelik, és aztán majd megfogják, kidobják és megölik. Ugyanúgy, ha az evangéliumokat olvassuk, már hány és hány helyen nagypéntek előtt olvashatjuk, hogy folyamatosan azon dolgoznak, hogy mikor kaphatnák el őt, mikor végezhetnének vele. Egy előre kitervelt gyilkosság. Megvan rá, úgymond, a saját szempontjukból az okuk. Nem akarják, hogy Jézus elvegyen tőlük bármit, amiről most még abban a pillanatban azt hiszik, hogy az övék, vagy az övék lehet. És ezt úgy érik el, emberileg valósággal, ha megölik az örököst. Tudták jól az akkori emberek, hogy a Talmudban azt írták, ugye egy szent könyvük és zsidó rabbik tanítása, hogyha 3 év eltelik egy ilyen ültetvényben, és senki sem tart igényt arra a földre, amit egyébként bérmunkások bérelnek, akkor azoké lesz a föld, akik művelik azt. Ez egy állami, most így mondom, állami törvény volt számukra. És ezt a törvényt is ide kapcsolja Jézus, azért küldít egy szolgát, két szolgát, még egy harmadik szolgát, és megölik a negyediket gondolván, hogy ugye ez a törvény működni fog, és a miénk lesz a föld. Gondolják talán a szőlő munkások, ha megszabadulunk a fiútól, azért lesz a miénk az örökség, mert különben miért nem maga a tulajdonos jött ide behajtani a gyümölcsöket. Feltételezhető, hogy azért a fiát küldte, mert talán ő már meg is halt. Ezért egyértelmű, ha megöljük az örököst, nincs más, a törvény szerint miénk lesz az egész ültetvény. De testvérek, ez a példázat elmondja azt, hogy a fiú volt az utolsó hírnök, akit Isten küldött. Nem lesz más, nincs több. Vagy elfogadják a fiú üzenetét, vagy bizonyos ítélettel kell szembenézniük. És kedves testvérek, ez azóta is és ma is így van, a fiú az utolsó hírnök, Jézus Krisztus. Nem lesz Istennek más kijelentése számunkra, nem fog más dolgokat küldeni, nem lesz annál erőteljesebb, mint az, hogy Jézus Krisztusra tekintünk a kereszten, életében, halálában és feltámadásában is. Így, ha mi is nem hallgatunk Jézusra, és hasonlóképpen cselekszünk, akkor megtagadjuk az utolsó reménységünket attól, hogy valaha is az Istené legyünk, hogy üdvösséget nyerjünk. Akkor semmi nem marad. Ha Krisztust visszautasítod, nincs más esély, hogy Istené legyél. Aki a Krisztust elutasítja, az magát a reményt is elutasítja. Olvastam egy történetet, és lehet, hogy már valamikor ez szóba került, hadd mondjam el most újra. Ennek kapcsán, hogy Isten, mint egy utolsó lehetőséget oda küldi a fiát a szőlőbe, és elküldte számunkra Jézust. Sok apró dán szigetnek a lakói nagyon szegényes körülmények között éltek, és a legtöbben ott ugye halászatból éltek. És volt általában hetente egy hajó, egy nagy hajó, ami körbejárta ezeket a kis szigeteket, begyűjtötte a családi gazdaságból a halakat, és vitte a szárazföldre, a piacokra. És gyakorlatilag ezeket a szigeteket ez a hajójárat kötötte össze, ami felvásárolta az emberektől a halakat. Egyszer egy édesanya elküldte a két gyermekét, hogy csónakkal gyorsan siessenek a kikötőbe, hogy elérjék a hajót, mert látták, hogy egy nagy vihar közeleg, ki tudja, hogy mi lesz, és ha kiesik ez az egyheti bevétel, akkor bizony nélkülözni fognak. Oda is értek a fiúk, a vihar azonban kicsit hamarabb kitört, mint ahogy gondolták. Át tudták még adni a halakat, ki is fizették nekik a bért, de utána a vihar tombolni kezdett, és a fiúk nem értek már haza. Napokon át kutattak a csónak és a gyerekek után, míg végül megtalálták őket, de sajnos már holtan. Akkor annak a területnek a lelki pásztora nagyon nehéz, terhelt szívvel gondolkozott, hogy elmegy az anyához, de vajon mit mondjon neki? Milyen vigasztalást lehet egy ilyen helyzetben mondani? És alig mert menni, és csak dadogott, próbálta vigasztalni az asszonyt, amikor odaért hozzá, majd hirtelen ez az asszony félbeszakította őt, és azt mondta, tudja, tiszteletes úr, az éjjel Isten szólt hozzám. És azt mondta nekem, ha tudtad volna, hogy a gyermekeidet a halálba küldöd, nem engedted volna el őket, hogy leadják a halakat. Nézd, én viszont odaadtam az én egyetlen fiamat, akit jobban szeretek, mint te a te gyermekeidet. Én viszont tudtam, hogy a halálra adom őt, mégpedig azért, mert szeretlek téged. És aztán az asszony így folytatta, tudja, tiszteltes úr, azelőtt már annyiszor hallottam ezt, hogy Jézus meghalt értem a kereszten, de soha nem értettem meg. Most viszont ez az egy vigasztalásom és reménységem van a gyászomban. Úgy küldi el a fiút Isten, hogy tudja, hogy mi fog vele történni. Tudja, hogy kivetik a szőlőből és megölik. Amikor Jézus értelmezi ezt a példázatot, azt mondja nekik, hogy nem olvastátok-e az írást, éppen az a kő lett a sarokkővé, amelyet az építők félredobtak. 118. Zsoltár 22. verse ez, állítólag a leggyakrabban idézett ószövetségi vers az Új Szövetségben. Ennek a története az, hogy Salamon idején, amikor építik az első templomot, ugye hatalmas köveket faragnak ki, és mérföldekre teszik ezt az építkezés helyszínétől azért, hogy a templom hegyen ne hallatszódjon kopácsolásnak a hangja, ne legyen építkezési zaj. Minél szentebben, minél csöndesebben akarták végezni ezt az egészet. És amikor a kövek így érkeztek, sorjában a távoli helyről a templomhoz, hogy építsék, állítólig az egyik kő már nem fért el, és ezért fogták a Kidron völgybe, ledobták a hegyről. Amikor aztán építkeztek, akkor jöttek rá, és keresték, hogy hol van a sarokkő, hol van a sarokkő. és kiderült, hogy pont az volt a sarokkő, amit ők ledobtak a Kidron völgybe. Jézus azt akarta ezzel mondani, és erre utal ez, hogy az volt éppen a sarokkő az, amit az építők megvetettek, állítólag erre a történetre utal vissza. De itt Jézus azt mondja, megpróbálhatjátok rajtam kívül építeni a vallásotokat és a hatalmatokat, de meg fogjátok látni, hogy nélkülem semmi sem áll meg, mint ahogy a sarokkő nélkül nem áll meg az építmény. Egy másik történet szerint valahol egy arab országban történt állítólag, hogy egy kis gépben már elrendeztek mindent, ugye a légi utas kísérők, és elég nagy eső és vihar volt odakint, úgyhogy mivel mindent rendben találtak, becsukták az ajtót, és vártak az indulásra. Aztán valaki az ablakból arra lett figyelmes, hogy eső kabátban kapucnival a fején még egy ember szalad a gép felé, és kis idő múlva elkezdtek dörömbölni az ajtón. A kísérő csak annyit mondott, hogy már a gép indulásra kész, nem engedünk be senkit, de a dörömbölés csak folytatódott. És mivel döbbenetes volt, hogy miért ilyen kitartó az az ember, végül kinyitották, és akkor döbbentek le, hogy magát a pilótát kellett beengedni a gépbe. Néha ezt próbáljuk mi is tenni az életünkben, ezt próbálták tenni a szőlőművesek, magát a pilótát zárjuk ki, magát az örököst, magát a tulajdonost. És amikor Jézust megfeszítik az emberek, akkor gyakorlatilag pontosan az történik, hogy mi mindent elrendezgetünk bent magunknak, és magát a pilótát, életünk pilótáját zárjuk ki. Éppen a sarokkő volt az, amit az építők megvetettek. Mint ahogy éppen a pilóta volt az, akit a gépről kizártak. Azt mondják, a sarokkő a kőépületnek a legfontosabb része volt, és abban az időben egy olyan mérceként is szolgált, ami megadta az irányokat, hogy minden függőlegesbe és vízszintesbe legyen az építményben. Hogyha a tökéletesre faragott sarokkőt nem tették be az építménybe, és nem ahhoz mértek mindent, akkor az egész eltorzult, elcsúsztak a vízszintes és függőleges síkok, és az egész instabillá vált. A sarokkő az, amit az építők megvetettek, és Jézus Krisztus azt mondja, ez ő maga, akit az építők, Izrael népe megvetettek. És engedjétek meg, most még egy-két gondolat, hogy mi közünk nekünk ehhez az egészhez. Mert hiszen Jézus ezt a példázatot a zsidóknak mondta el. Elsősorban a zsidó vezetők voltak azok, akik így bántak a prófétákkal, meg így bántak a fiúkkal, vagy a fiúval. De hol vagyunk mi ehhez? Mi ide járunk a templomba, hallgatjuk hűséggel Isten igéjét, tudunk Jézus Krisztus kereszthaláláról. Nálunk már egészen más a helyzet, nem igaz? Az első üzenet számunkra szerintem ebben ma az, testvérek, hogy mi is az Isten egyháza vagyunk. És hadd tegyem ki most jól a hangsúlyt, az Isten egyháza vagyunk. Akik Isten népének valljuk magunkat, bennünket is az a veszély fenyegethet, hogy önző módon kezdünk el élni, hogy csak saját magunknak a dolgaira figyelünk, a saját boldogulásunk lesz a fontos, és észre sem vesszük, hogy nem hozunk gyümölcsöt az ő szőlőjében. És amikor ez így történik huzamosan, akkor Isten egyszer csak bennünket is nyugodtan félreállíthat, és támaszthat másokat helyettünk. Ő azért tart minket a szőlőjében, azért bízott meg minket bizonyos feladatokra és szolgálatokra, mert gyümölcsöket vár az ő gyülekezetéből, az ő népéből. Gyümölcsöket vár tőled. És hogyha jönnek a különféle hírnökei, és azokkal így vagy úgy bánunk, legyen az egy áhítat, legyen az egy igehirdetés, és nem feltétlenül fogjuk megverni az igehirdetőt, legalábbis remélem, de mégis elhessegethetjük, a szívünkből kiszakíthatjuk, amit hallottunk, és mire megebédelünk, már semmire nem is emlékszünk ebből az egészből. Ki emlékszik arra az áhítatra, amit reggel olvasott, ha egyáltalán olvasott? Ki emlékszik arra, hogy mit akar tőle Isten ma, és hova vezeti? Ki az, aki fel tud mutatni közülünk gyümölcsöket, amikor azt mondja Isten, hogy most eddig türelmes voltam, de valamit mondjál. Mi történt az elmúlt egy évedben, amióta jársz, amióta hallgatod, amióta élsz vele? Ez az a példázat akkor és ott a zsidóknak szólt Isten akkori egyetlen népének. Most már mi is az Isten népe vagyunk. És ugyanúgy, ahogyan ott a zsidók azt vallották, hogy ők ismerik az Istent, ők pontosan tudják, hogy mi merre hány méter. Ha valaki, akkor ők. És talán ma mi vagyunk, akik ugyanezt mondjuk. De addigra, mire Jézus megjelent, a zsidók már annyira a tudatában voltak ennek, és annyira az övékének gondolták ezt az egész Isten képviseltének az ügyét, hogy tévesen elkezdték azt gondolni, hogy most már a miénk a szőlőskert. Miénk az Isten országa, nálunk vannak a kulcsok, majd mi megmondjuk, hogy ki mehet be, majd mi megmondjuk, hogy kit fogadunk be, és kit fogadhattok be ti is. És ha mi azt mondjuk, hogy a Krisztust félre, keresztre vele, akkor onnantól ez az igazság. Annyira a magukénak gondolták, hogy azt gondolták, bármit is tesznek, akár Jézussal is, az mind igaz, az mind jó, az mind helyes. Elkezdték azt hinni, hogy most már ez az ő saját szolgálatuk, és nem is az Istennek tartoznak ezzel, hanem csak talán a főpapnak, egymásnak, ki tudja, a Talmudnak, a régebbi rabbiknak. És eljutottak arra a szintre, hogy elutasították Jézusnak a jogos helyét, Jézus követelését, mint a szőlőskert tulajdonosának a követelését. És nagy veszély az, testvérek, hogy ma is egy-egy gyülekezet, vagy mi magunk is ilyenné válunk. Hogy elkezdjük azt mondani, mi tudjuk, hogy mit, hogy kell csinálni, Jézust már meg sem kell kérdezni. Mi olvassuk az igét, mi benne vagyunk ezekben, rutinszerűen csináljuk ezeket a feladatokat, de vajon tényleg beleszólhat-e Jézus a dolgainkba? Vagy mi mindent csinálunk úgy, ahogy mi jónak látjuk és gondoljuk? Ezért kell ezt kihangsúlyozni, és figyeljünk erre ma, ez elsősorban nem a mi egyházunk. Még csak elsősorban nem is a mi gyülekezetünk, hanem elsősorban ez az Úr egyháza. És ez a gyülekezet is az ő szőlőskertje, ő ennek a tulajdonosa. És hogyha ő megengedi, hogy mi a szőlőjében dolgozzunk és ide tartozzunk, akkor áldottak vagyunk, és egy nagyon nagy felelősségre méltat ezzel bennünket. De bármilyen munkát végzünk ebben a szőlőskertben, az ő gyülekezetében, az egy végtelen nagy hiba, amikor azt gondoljuk, hogy ezt mi embereknek tesszük. Hogy embereknek kell elszámolnunk. Presbitériumnak, lelkésznek, gondnoknak, netán esperesnek, püspöknek. Lehet, van ilyen része is, de elsősorban az Istennek. Amikor így vagy úgy állunk hozzá egy feladathoz, egy szolgálathoz, a gyülekezethez, a másik emberhez, elsősorban Istennek teszed azt, amit teszel. Én is azzal, ahogy igyekszem felkészülni, továbbadni az üzenetét számotokra, te is azzal, ahogy megszólítod az embert, aki melletted ül, akivel találkoztál, vagy ahogy ránézel, vagy amit vele teszel, vagy ahogy szolgálsz ennek a népnek, aki közé tartozol te is. Ez az Úrnak a szőlője, testvérek. És Isten gyümölcsöt vár az ő népétől. És Jézus Krisztus elutasítása a legtragikusabb döntés, amit bárki valaha is meghozhat. És ezt most ne csak a megtérésre értsük, mindjárt erről is beszélek, de arról is, amikor egy gyülekezetben elutasítjuk őt, és meg sem kérdezzük őt, hogy ő mit szeretne tenni, hogy merre tovább, hogy jó-e az, amit csinálunk, hogy ezzel ő elégedette, hogy talál-e rajtunk gyümölcsöket, vagy csak bele kövesedünk valamiféle formalitásba, megszokásba, hagyományokba, és tesszük a dolgunkat. Elsősorban Isten szőlője és ültetvénye a mi gyülekezetünk is. És hadd mondjam, másodszorban bizonyos értelemben a személyes életünk is beleértendő ebben a példázatban. Pontosabban tegyük csak mögé nyugodtan a mi személyes életünket. Nem csak a gyülekezet Istennek az ültetvénye, hanem jó esetben te magad is személyesen. Lehetséges, hogy azt mondod, hát én nem tudok olyan nagy hatással lenni a nagyegyházra. Ki tud itt most Madocsán valami olyat tenni, ami a nagyegyházra hatással van? Vagy azt mondod, még talán a saját gyülekezetre sem tudok olyan nagy hatással lenni, hogy abban mi történik, annak a történéseire. De a saját életedre te tudsz leginkább és legnagyobb hatással lenni. És ezért nagyon fontos, hogy a saját személyes életedben ugyanez lejátszódhat, amit Jézus elmond ebben a példázatban. Gyakorlatilag küldi hozzánk a különféle hírnökeit, várja az ő szelíd szaván, az igéjén keresztül azt, hogy irányíthassa az életünket, hogy begyűjthesse a gyümölcsöt. Mit kezdünk vele? Mit kezdünk egy-egy hallott, egy-egy olvasott igével? Hogyan épül be az életünkbe? Mikor és hol terem az gyümölcsöt? Találsz-e olyan gyümölcsöt, és találok-e én az életemen, ami nem csak úgy sodródásszerűen, hanem az igék miatt, és amiatt, ahogy imádkozom, ahogy olvasom az igét, ahogy hagyom, hogy a Szentlélek munkálkodjon rajtam, emiatt megterem bennem. Van-e bennünk az az igény, hogy lelki életemben kicsit előrébb járjak, mint ahol jártam tavaly ilyenkor, vagy 2 évvel ilyenkor? Mert Isten, hiszem, évről évre keresi a gyümölcsöket. És jaj nekünk, hogyha megszeretünk valamit annyira a mi életünkben, hogy azt mondjuk, hát ez az ige most nem erre vonatkozik, holott pontosan tudod. Isten arról beszél, hogy azt a dolgot, amit ő most megérintett, engedd el. Azt a dolgot tedd le előtte, azt a bűnödet bánd meg, hagyd el, és kezdjél egy újat. Hányszor van az úgy, hogy tudod pontosan, hogy Isten arról, hogy miről beszél, és te mégis megölöd azt az üzenetet. Jézus ugyanis a bűn alattomos természetét is szemlélteti ezzel, amivel gyakorlatilag azt mondja, hogy minél többet vétkezünk, és minél hosszabban vagyunk benne egy-egy bűnbe, annál rosszabb lesz. Itt a szolgák kezdetben csak megverték azokat a szolgákat, akiket küldött az Úr, majd megsebesítették, gyalázatosan kezdtek vele bánni, és a legvégül gyilkosokká váltak, amikor magát, az utolsó reményt, Jézus Krisztus utasították el. Ez úgy játszódott le a zsidó nép történetében, hogy a vezetők először megengedték, hogy Keresztelő Jánost megöljék, majd ők maguk kérték Jézus keresztre feszítését, és aztán kicsit később az apostolok cselekedeteiben már saját kezeikkel kövezik meg Istvánt, a vértanút. Az első saját kezüleg bemutatott, felmutatott gyilkosság. Mondhatnánk, vétkeztek az Atya, a Fiú és a Szent Lélek ellen. És ez volt a vége számukra egy ideig Isten tanúságtételének. Krisztus után 70-ben tudjuk, mi történt, Izrael népe megszűnt, a templomból kőkövön nem maradt semmi. És egy egész hosszú ideig csak a pogányok létezhettek így, meg az Isten, a Krisztus egyháza ilyen megfogható módon. Most látjuk napjainkban, hogy Isten újra gyűjti össze őket, a zsidókat a saját földjükön, és látjuk azt, hogy elkezdett újra velük is dolgozni. De súlyos dolog elutasítani az Isten üzenetét és az Isten hírnökeit. Egyikünk sem csak úgy beleesik a bűnbe, testvérek, hanem lépésről lépésre haladunk abban előre. Akkor, amikor nem figyelünk Isten első figyelmeztetésére, nem figyelünk a másodikra, nem figyelünk a harmadikra sem, aztán mi jelent már semmit a nagypéntek, az, hogy Jézust megfeszítették. Talán úgy vagyunk vele, mint az az anyuka, ó, hányszor hallottam én már ezt, de még mindig nem érintette meg a szívünket. Vigyázzunk, testvérek, hogy ne járjunk mi is úgy, mint ahogy jártak ezek a szőlőművesek, hogy gyertek, öljük meg őt, dobjuk ki az életünkből. Szívesen meghallgatgatjuk, de a saját életemnek én maradok az Ura. Nagypéntek arról szól, testvérek, hogy Jézus akkor is meghalt érted, ha így döntesz. De az a saját ítéleted és a saját döntésed, hogyha őt így kirakod az életedből. És nem elfogadott hálával, hogy miattad érettet, helyetted ment a keresztre, hogy megváltson a bűneidtől, Ám azt mondott, történjék ez az egész rajtam kívül. Az utolsó reményedet, az utolsó esélyedet utasítod el. Arra kérlek benneteket a Szentlélek segítségével ezen gondolkozzunk és elmékedjünk ezen a mai napon. Hála Istennek, hogy már ez ünnepnap, és nem terhel bennünket mondjuk így egy kötelező munkába menet. Tudjunk így Isten elé borulni és imádkozni, és megköszönni a keresztet, hogy a szívünkig jusson ez az üzenet. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk, és állunk most eléd bűnbánattal azért, hogy hányszor és hányszor mi is félretettük a Te üzeneteidet, a Te hírnökeidet. Lehet, hogy volt az egy élő ige számunkra, vagy egy olvasott ige, vagy egy betegség, vagy ki tudja, milyen csapás az életünkön. És amikor felépítettél abból minket, akkor azt mondtuk, nem érdekel ez minket. Jött a következő, és azt is félretesszük. De Urum, köszönjük neked, hogy elküldted a Te fiadat, eljöttél magad Jézus hozzánk. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, nincsen több üzenete Istennek, nincsen más hírnök a mennyben, hanem rád kell néznünk, téged kell tanulmányoznunk. És olyan jó az, amikor hiszem azt, hogy akik itt vagyunk, mindannyian ismerjük a történetet, mindannyian tudjuk, hogy mi történt nagy pénteken. Köszönjük, hogy ma újra szembesítettél vele, de kérlek azért, hogy a Te szent lelked által a tudást vidd le a mi szívünkbe, hiszen ezeknek a szőlő munkásoknak sem az volt a bajuk, hogy nem tudtak valamit, hanem a szív kérdése volt, hogy nem vallották tiéd a szőlős ültetvény. Uram, az pedig a mi szívünk kérdése, ha mi nem valljuk, hogy tiéd a mi életünk, hiszen Te vásároltad meg, nem arannyal, nem ezüsttel, hanem a Te drága véred által. Köszönjük ezt neked, és hálásak vagyunk, hogy akik elfogadják a Te kegyelmedet, a bűnbocsánatot tőled, megvalva a bűneinket, s kirakva mindent az életünkből, ami téged a keresztre vitt, akkor köszönjük, hogy továbbá Te vállalod értünk a felelősséget. Te fogod a mi életünket vigyázni, rendezni, semmi olyan nem történhet velünk, ami nem menne át előtted, és amit Te nem engednél ránk, mint gyermekeidre. Köszönjük neked, hogy így bízhatunk benned, hogyha átadtuk a szívünket, az életünket, ha átadjuk az irányítást neked. Köszönjük, hogy ez nagypénteknek a jelentősége, a fő üzenete, hogy szabadíts meg a mi bűneinktől, és adj nekünk új, Te tőled nyert, megtisztított, örök életet. Kérlek, ezt formáld ki minél többünkben, ezt a szent lelked által, ezen a mai napon akár. Jézus Krisztus nevében. Amen.